Üdvözlök mindenkit a Tenger Podcastben, ahol mentális felkészülésről beszélgetünk állandó beszélgetőtársammal, Kenyeres Andrással és mindig egy meghívott vendéggel. Én Szilágyi Áron, olimpiai bajnok kardívó vagyok. Élesítsük az elménket ma Eckler Luccával. Itt ülünk már a stúdióban Kenyeres András, sportmentál coach-sal. Szia, Andris!
Szia, szia!
A mai témánk stressz, teljesítmény, szorongás és annak kezelése. Kezdjük megint a definíciókkal. Tudod, hogy én ezt szeretem. Mit tudunk elmondani a félelemről, a stresszről és a szorongásról és ezek kapcsolatáról?
Azt gondolom, megint menjünk a lehető legegyszerűbb megfogalmazási irányában. Tehát ugye a stressz tekintetében is lehet beszélnünk pozitív vagy negatívra. Ez esetben inkább a negatívra beszélünk. És olyan érzéseink, és érzeteink is lehetnek, amelyek nem feltétlenül pozitív irányba visznek bennünket, például a teljesítményünkre negatívan hathatnak ki. És ez az a terület egyébként, ami szerintem az egyik leginkább központi lehet a mentális felkészülés tekintetében, hiszen versenyhelyzetek vannak, nyomáshelyzetek vannak, ezeket úgyis ugye megkérdezik majd Luccától, hogy nála hogy néznek ki, és ezekre lehet reagálni, és lehet tanulni is eszközöket. Én azt gondolom, hogy ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy egyáltalán foglalkozunk azzal, hogy hogyan kezeljük a negatív stresszt, amikor épp előfordul az életünkben.
Azt mondtad, hogy negatívan hat-hat a szorongás és a stressz, ez nem feltétlenül van.
Nem feltétlenül. Azért vannak itt személyiség különbségek, van, akit ugyanaz a helyzet felpörget, sőt, még akár teljesítményt is növelhet, valakit meg leblokkolhat, ugye ezt a másik műsorban már beszélgettünk erről, inkább blokkolag hathat. Hogyan lehet ezt a fajta felfogozott érzelmi helyzetet, amelyik nem biztos, hogy rossz, mert ugye egy adrenalin van a vérünkbe, úgy maximalizálni, hogy a lehető legjobb teljesítményt érjünk el, hogy azért még érezzünk annyira rosszul magunkat. Azért sok minden van ebben a képben benne, de ezért lehet tenni.
Robert Mamo, kanadai pszichológus fogalmazta meg, ezt elég jól, arousal szintnek hívta ugye azt az idegrendszeri hormonális rendszernek az izgalmi szintjét, ami mondjuk az alvásnak a mélyen relaxált állapotából egészen a nagyon felfokozott állapotokig tarthat, és ugye a sportolónak ezt optimalizálnia kell, és egy olyan arousal szinten versenyezni, ahol a legjobban tud teljesíteni. De ez ugye sportág függő és személyiség függő.
Ez is itt a lényeg, hogy ez olyan tág tud lenni, van az a fogalom, hogy individual zone of optimal functioning, ami arról beszél, hogy hol tudsz te legjobban teljesíteni, és ez valószínűleg Szilágyi Áronnak és egy másik sportolónak akár át is vethet, de jelentős különbségek is lehetnek. Ezeket meg kell találnunk, hogy hol lehet az, ahol legjobban tud teljesíteni valaki. És mi az a stressz szint, amit el tud viselni, mert azért, hogyha a stresszről beszélünk, hozunk be egy másik nevet is, Seje János, Hans von Seje mondta, hogy only the dead have no stress. Tehát csak a holtak nem stresszelnek. Tehát azt jelenti, hogy a stresszt azért nem kell mindig csapkodnunk is, jaj, de szörnyű, mert stresszre szükség is van a jó teljesítményhez. Itt megint a mérték a kérdés, hogy mennyi az, ami esetleg jó lehet, és honnan lehet esetleg kontraproduktív mondjuk a teljesítményünkre.
Menjünk át a szorongásra. Ugye a sportolók életében teljesítményszorongásként jelentkezik, de ez is lehet nagyon egyénfüggő. A mértéke is, és a megjelenési formája is. Beszéltünk alapvetően vonásszorongásról és állapotszorongásról. Miért fontos az szerinted, hogy ezeket elkülönítsük?
Abban nem tudom, igazából egyen lépjünk vissza, hogyha megengeded a válaszba. Eleve a szorongás, az egy olyan jelenségről beszélünk, ami rendszeresen előfordul, tehát, és nem is biztos, hogy a sportoló, vagy az egyéb most teljesen mindegy sportoló beszélünk, hogy tudja, mitől van. Tehát egy állandó állapot van, amely például izomösszehúzódásokkal járhat, amit megint nem tudom, hogy észre, nem veszem észre, de mondjuk a vállam így megemelkedik, és mondjuk a masszőr hamarabb észreveszi, ez egy áron kemény heted volt, és lehet, hogy hát csak a normális stresszben voltam benne, tehát bizony-bizony ez előfordulhat, és ezeket kezelni kell, ezekkel technikákat kell bevonnunk, módszereket behoznunk, hogy úgy mondjam, a serpenyő másik oldalába is terjünk, tehát valamilyen dolgokat, amik feltöltenek, és esetleg ebből a szorongásból kiemelnek, tehát ezzel is aktívan kell foglalkoznunk.
A kognitív viselkedés terápia az, ami nagyon hatásosan tudja ugye kezelni a stresszt és szorongást, de picit, mintha ezt meghaladta volna a pszichológia, és most már ott tartanánk, hogy nem minden negatív gondolatot, érzést kell nekem átformálnom, kezdenem vele valamit, hanem mintha most ott tartanánk, és szerintem Simone Bilesnak is, meg az összes olyan sportónak, aki beszél a saját szorongásáról, van szerepe, hogy mintha abban az irányba mennénk, hogy a szorongás akár jó is lehet, nem baj az, hogyha engem mondjuk visszaléptet egy versenytől, mert valamit érzek, ami releváns, és funkciója van ennek a félelemnek. Hol tart most ez a folyamat?
Abban nem vagyok biztos, hogy a szorongás jó is lehet, inkább egy jelzőrendszer, hogy ez valami miatt történik. Ugye van a CBT-vel szemben az ACT, az pont az elfogadás a lényeg, most nem kell nagyon belemennünk szakmába, tehát igenis el kell fogadnunk, hogy vannak negatív érzések. Ezt nem kell nyomni, hogy félhetünk valamitől, hogy aggódhatunk, hogy ránk nyomást helyeznek, erről is fogunk beszélgetni. De hogy ezzel mit kezdünk, hogy egyik fülemembe, másikon ki, vagy pedig egyiken be is nem megy ki sehol, és belül egy hatalmas lufi alakul ki bennem, az már tőlünk függ. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mindig jelzőrendszerek. Hogyha valahol érzed a gyomrodba, vagy ízled a tenyered, ugye arról beszélünk, hogy mik a jelei például, hogy szorongunk, vagy negatív stresszben vagyunk, az jeleznek valamit, hogy valami történik, amivel lehet, hogy kéne kezdeni valamit. Tehát ilyen szempontból, hogy rálátni, elfogadni, hogy ilyenek történnek, szerintem igenis fontos. Az, hogy mit kezdünk vele, ez egy kulcskérdés, és szerintem erre azért rengeteg technika van, akár a viselkedés, kognitív és viselkedésnek is mondhatnánk terápia, mert ugye a kognitív pont a gondolkodáson keresztül, a másik meg a viselkedésen keresztül hozunk be olyan gyakorlatokat, amelyek nem feltétlenül pszichológiai terápia szintre kell lemenni ebben, hanem megint azt mondom, a hétköznapi ember, aki egy előadásra készül, egy megmérettetésre, ez nem is csak a sportban, ezeket gyönyörűen tudja használni, ezeket a technikákat.
Mondod te is, hogy a legfontosabb, hogy észrevegyük, hogy valamilyen tünet, akár kognitív, akár szomatikus tünet jelentkezik, és ez a szorongás miatt van. De azt hogyan lehet monitorozni folyamatosan magad, hogyan lehet észrevenni? Hogyan tudod te mondjuk coachként segíteni a sportolót, vagy az ügyfeledet, hogy ezeket észrevegye, ezeket a jeleket?
Iszonyatosan fontos téma. Minden témát, amit eddig vettünk, is fogunk. Az első része, van egy ilyen közös megfogalmazás, hogy ha-akkor technika, if-then, és most a ha-ról beszélünk. Észre kell venned, hogy helyzetben vagy, ugye? Tehát ez hogyan veszed észre, jöhet a kérdés. Akár a tested jelez valamilyen formában, mondtam gyomor, görcs, izzad a tenyerem, vagy gondolatok jelennek meg a fejedben, és ezeknek ezer verziója, és ezt, ha tudatosítjuk a sportot, azt szoktam, hogy én technikát sose kezdek el egyből használni, hanem azt kezdem el mondani, hogy azt mondjuk, nagyon stresszelek a versenyeken, András, negatív stressz, rendben van, semmilyen technikát nem vezetünk be, egy a dolog, amit próbálok megtanítani, segíteni, vedd észre, hogy a helyzetben vagy. Tehát először vedd észre, mert ha észrevetted, akkor már sokkal könnyebb lesz az akkort hozni egy technikát is bevezetni, de ha 4 nap múlva veszed észre, hogy hát ott lehet, hogy szombaton másképp kellett volna csinálni, az késő. És valószínűleg tartom, hogy a te életedben is, a te sportolói karrieredben is számtalanszor volt az, hogy észrevetted, hogy mondjuk köti a fűzőjét be, hogy te is hoztad be ezt a példát, vagy elkezd hozzád beszélni a sportról, észre kell venned, hogy ez az a helyzet, amikor ugye hoztad be a példát, hogy el kell sétálnod. Ez ugye, hogy mindenki másnak is meg kell tanulnia.
Nagyon érdekes, mert nekem az összes edzőm, amikor akár edzésen, de leginkább verseny szituációban, nagyon sokszor kiabálták be azt, hogy lazulj le. Mert látták azt, hogy emelkedik a vállam, feszül be a nyakam, mert egyszerűen a téthelyzet nekem ezt a szomatikus tünetet hozza ki. És ezt nekik kellett bekiabálni, mert én magamtól nem vettem észre. Mai napig van, hogy iskolázom az edzőmmel, és mondja, hogy lazítsd el a bal karodat. És én észre se vettem, hogy így feszült. Úgyhogy az se rossz, hogyha az embernek külső segítsége is van ebben. Forduljunk rá szerintem a beszélgetésre. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Eckler Luca a saját pályafutásából milyen történeteket fog tudni velünk megosztani. Úgyhogy köszöntsük őt az adásban. Tehát a mai vendégünk a kétszeres paralimpiai bajnok atléta Eckler Luca. Szia Luca, köszöntünk a műsorban.
Sziasztok!
A mai adásnak a témája a stresszkezelés, teljesítmény, szorongás. És én elsőként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te mennyire vagy szorongó típus?
Nagyon változó. Azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amiben sokat fejlődtem, mert az első versenyeken nagyon, nagyon izgultam azért 17-18-19 éves fejjel oda kerülni egy világbajnokságra. Nálam elég gyorsan jöttek egymás után a világversenyek, Európa-bajnokság, világbajnokság, aztán paralimpia, szinte így egyből úgymond belecsöppentem a közepébe, és hát az első versenyeken még nagyon-nagyon nehezen ment, főleg, hogy egy itthoni versenyrendszer versenyzés után óriási váltás volt ott találni magamat egy Európa-bajnokságon.
Fogunk erről beszélni természetesen, de alapvetően mondjuk, ha nem a sportot vesszük, hanem magánéletedet, tanulást, munkát, te mennyire írnád le magad szorongó típusként?
Nekem nagyon sok függött attól mindig, akár mondjuk, hogyha egy vizsgát, érettségit, hogy most más példákat hozzak egy kicsit, hogy mennyit készültem, mert tudtam, hogyha jól felkészültem arra a próbatételre, akkor sokkal kevésbé izgultam, akkor nyugodtan tudtam odaülni, mert tudtam, hogy mire vagyok képes, mit tudok megmutatni, és ez nekem nagyon sokszor a versenyeken is így van, hogyha tényleg tudom, hogy minden edzésen oda tettem magamat, a maximálisat nyújtottam azokban a pillanatokban, amik számítottak, akkor tudtam, hogy a versenyen igazából nincs mitől félnem.
Próbálok
mindig ebbe kapaszkodni, hogy igazából az a verseny, az már a jutalma az elvégzett munkának, amit addig belefektettem.
Érdekes, a Kobe Bryant mondta, aki azért letett ezt azt, hogy az önbizalmát, vagy a magabiztosságát azt hozta, hogy tudta, hogy minden munkát belefektette, és meg volt, és igazából ezek szerint Eckler Luca is ezt mondja, hogy ez a nyugalmát jobban meg tudja adni. Ez azt is mutatja egyébként, hogy bízol a felkészülésben, vagy ez is fontos, hogy az a munka, amit belefektettél, azt hasznosnak vélted. Tehát, hogy az jó is volt.
Maximálisan azt gondolom, hogyha kérdések lennének bennem, hogyha megkérdőjelezném azt az edzéstervet, vagy ezt a programot, amit mondjuk az edzőim összeállítanak, akkor elég nagy bajban lennék, akkor nem tudnék ilyen magabiztosan odaállni. Nyilván ehhez az is kell, hogy tiszta vagyok, nem csak a fizikális, hanem a mentális képességeimmel is, hogyha bármi közben jön, akkor azt tudom kezelni, ha van egy zavaró tényező, azt ki tudom zárni. Hogyha történik bármi olyan dolog, ami kibillent egy pillanatra, akkor mondjuk azt vissza tudom hozni egy másodperc alatt.
És hogy szorongasz te?
Hogy megy ez neked?
Tehát, hogyha jön mondjuk egy fontos téthelyzet, és elkezdesz izgulni, nem tudom, sokaknak görcsbe rándul a gyomra, van, akik csak elkezdenek agyalni, és jönnek a számtalan negatív gondolat, rád milyen jellemző?
Én ilyenkor egyedül szeretek szorongani, ilyenkor egy kicsit próbálok így visszahúzódni magamban, átismételni azt a tervet, az a megszokás, hogyha van egy rutin, amihez tudok igazodni, az ilyenkor nekem nagyon sokat segít. Talán ez a gyomörgörcs, ez az izgulás, ez egy kicsit szokott lenni, de tényleg ahogy belelendülök, ahogy belekezdek mondjuk a versenynap reggelén, akkor reggeli tényleg mindig csinálok egy ütemtervet, mikor, hova megyek, és nekem az nagyon sokat segít. Nyilván ennek megvan az a hátulütője, hogyha attól mondjuk egy kicsit eltérek, akkor azt is tudjam kezelni, hogy ez ne legyen negatívum, hogyha mondjuk eltérek tőle, akkor mondjuk ez kibillentsen abból az állapotomban.
Olyan történésre a pályafutásodban a versenyzéskor, amikor valami kizökkentett, és ezt kezelni kellett
a helyzetet? Igen, és pont ezért is próbálom, hogy ne ragaszkodjak, hogy ne csak ehhez ne ebből az ütemtervből álljon úgymond a nyugalmam, vagy ne ez legyen így a menedékem. Igazából a lehető legnagyobb versenyen, a életem első paralimpiáján, Tokióban volt, ahol történt egy olyan, hogy én mindig nem csak vizualizálom a versenyeimet, hanem csinálok egy tervet. Ez most a 400 méteres síkfutás döntőjében volt, ugye itt már én túl voltam a 100 méteren, túl voltam a távolugráson, és az utolsó versenyszámomként a 400 méteres síkfutás döntőjében kimentünk, még a buszon utoljára ellenőriztem a pályabeosztásunkat, mert ugye én ehhez írom a taktikámat, ehhez írom azt a tervet, hogy fogom megtenni az egykörös távot, és amikor odaértünk, minden rendben volt, ugyanez a pálya, utoljára átnéztem, hogy fog futni, mi a terv, mikor indulok, ki tud, hol érek utol, kivel kell mennem, kire kell figyelnem, ki fut a balomon, ki fut a jobbomon. És odaértünk a kórumba, és akkor azt hallom, hogy Luca Eckler 5-ös pálya helyett 8-as pálya.
Nagy különbség.
és hát az egyik amerikai versenyzővel sikerült pályát cserélnem. Úgyhogy ugye egy órával tényleg a melegítésem előtt még az volt, hogy akkor én ezen a pályán fogok futni, ugye mindent ehhez építettem fel, a taktikámat, tudtam azt, hogy kit, hol kell utolérnem, kivel kell mennem, és mivel akkor még nem volt annyi tapasztalatom ezen a távon, ugye én előtte évben, amikor jött ez a Covid időszak, és hát annak az évnek az elején futottam meg a paralimpiai szintet ide, úgyhogy nem volt még meg az a tapasztalatom, hogy ezt olyan könnyen le tudjam reagálni, úgyhogy egy kicsit így magamba zuhantam, mert hirtelen nem tudtam magamban azt átalakítani, hogy akkor most ki van a jobbomon, ki van a balomon, nyilván ez nagyon sok új információ volt akkor, és hát a kórumban tényleg kvázi fél órával, 40 perccel a versenyszám előtt nem arra szeretnél figyelni, hogy egy új stratégiát dolgozz ki magadnak. Úgyhogy ott nekem szerintem ez legalább egy helyezésbe került, hogy végül itt az ötödik helyen értem célba. Azt gondolom, hogy lehetett volna jobb is, ott ez nagyon-nagyon megzavart, de sokat tanultam belőle olyan szempontból, hogy Párizsban már úgy készültem, hogy bármelyik pályát kaphatom, és bármikor jöhet egy ilyen malőr.
Hogy mi az, amit csináltál, és mi az, amit máshogy csinálnál?
Igazából az, hogy nyilván azóta sokkal több 400 méteres versenyem volt, ami egy olyan futást tudtam felépíteni, amit kvázi nem mondom, hogy bármikor, de hogy mondjuk a felkészülésem annak a szakaszában, amikor a fő verseny van, az a verseny van, ami számít, akkor elő tudtam húzni. Szóval, hogy nem fügtem már attól, hogy ki hol fut mellettem, hanem tényleg csak arra tudtam koncentrálni, hogy nekem mit kell futnom, és nem számított az, hogy mellettem ki mit fut. Úgyhogy Párizsban maximálisan ez volt, ott például az egész stadiont, ahogy kiléptem, megnéztem, hogy nagyon jó ez a hangzavar, nekem erre nincs szükségem, az egészet így leborítottam, csak magamra, csak az én pályámra ennyire figyeltem, ami nem volt egyszerű, mert telt ház volt, és hát Tokió után ez nekem egy nagyon, egy nagyon más volt a többiek elmondásából, meg az olimpiából például a sportpszichológusom ajánlására kivettem a hangot, amit hozzáadtam ugye a felkészülésemhez. Már ugye tudtam, hogy fog kinézni a stadion, hol lesz a távolugrás versenye, ugye 400 méteren, hogy akkor erre az egészre tudja készülni, próbáltuk előre modellezni. Nyilván nem ugyanaz. Szóval, hogy lehet, de egy olimpiát, paralimpiát azt gondolom, hogy próbálhatunk, de nem lehet azt modellezni. Ilyen szempontból nekem nagyon jó volt, hogy a 100 méteres versenyszámommal, ami most ugye a leggyengébb volt a paralimpián, azzal kezdtem, mert az tökéletes volt arra, hogy ezekből kapjak egy kicsit, és utána ezeket még be tudjam építeni a távolugrásra és a 400 méterre.
Amit te most itt 8 perc alatt elmondtál, ezt szoktam mondani, én nagyon örülnék, hogy a sportolóknak a, nem tudom, egy komoly százaléka ezt átvenné, mert zseniál, annyi mindent mondtál el, tehát annyi mindent, amit egyébként másoknak tanulunk, tehát itt beszéltél vizualizásról, beszéltél rutinról, beszéltél arról, hogy felkészülni, amire lehet, de beszéltél arról is, hogy nem lehet mindenre felkészülni 5-ös, 8-as. Beszéltél arról, hogy ha 8. pályára indulsz, azt hogyan lehet a jövőben esetleg kizárni bizonyos dolgokat, hogy egyébként hagyadjak egy visszajelzést, hogy zseniális, és azért azt mutatja, hogy az eredmények mögött azért itt komoly tudatosság van nálad. Ezek neked honnan jönnek? Sportpszichológusodra utaltál.
Igen.
Ez egy belső nyitottság is arra, hogy a mentális felkészülés ennyire odafigyelj, az atlétika környezetének is ennyire a sajátja, vagy te ebben ilyen kicsit ilyen kívül állónak érzed magad? Tehát mesélj nekünk egy picit erről.
Talán azt gondolom, hogy indultam egy kis előnnyel. Ugye én a testnevelési egyetemen végeztem alap- és mesterképzést is, úgyhogy mielőtt elkezdtem sportpszichológusommal, Lénárt Ágotával együtt dolgozni, előtte nekem volt 2,5 évem, ahol pszichológiát és sportpszichológiát tanultam. Nyilván ez nem hozta magával azt, hogy én tisztában voltam mondjuk ezekkel az eszközökkel, viszont nagyon sokat segített abban, hogy az alapok azok megvoltak, és azokra tudtunk építeni, valamint nagyon sok dolgot önmagamtól is jól kezdtem el használni, csak tényleg utána rendbe kellett rakni őket, hogy akkor mire tudok használni, és hogy ezekből mire van szükségem. Mert nem mindegyik versenyszámhoz kellenek ugyanazok a skillsetek, és ezeket fel kellett ismerni, hogy nekem az egyes helyzetekben mire van szükségem, mert más kell egy távolugrásnál, és más kell egy 400 méternél. Úgyhogy ez így volt, nekem az első világbajnokságom után jött el az a pillanat, hogy ez egyedül nem megy, addig én nem dolgoztam együtt semmilyen szakemberrel, viszont 2019-ben, én 17-ben csatlakoztam be így a parasport világába, akkor lett meg a kategóriám, már akkor jó pár éve atletizáltam, viszont az épek között versenyeztem. Egyszerűen nem tudtam arról, hogy van olyan, hogy parasport, úgyhogy miután így rátaláltam, bekerültem ebbe a közegbe, 18-ban jött az első Európa-bajnokságom, 19-ben ezt követte a világbajnokság Dubájban. Egy új kontinens, messze a családomtól, a megszokott környezettől, és közben ott voltak a rám helyeződő elvárások, nem csak a sportvezetőktől, hanem a csapattagjaimtól, a családomtól, és hát nyilván általában a legnagyobb nyomás az önmagamtól. Úgyhogy ezeket ott így mind hozzáadva sok-sok különböző környezeti és egyéb tényezőt, az nagyon sok volt. És egyszerűen nem tudtam kezelni, szerintem ott szorongtam a legjobban, nem tudtam aludni, borzasztóan izgultam, szinte már azt mondom, hogy ez a kicsit rosszul is voltam attól, hogy annyira izgultam, annyira szerettem volna jól teljesíteni, ráadásul akkor egy kisebb sérülés is hátráltatott előtte, 2 hétig nem sokat tudtam a kiutazás előtt edzeni. Ez azért volt, mert novemberben volt a világbajnokságunk, és lehet, hogy Dubájban jó idő volt, de itthon annyira nem, úgyhogy amikor a 5 és 7 fokban technikáztunk kint, az annyira nem volt előrönyösös, és a lábamnak sem esett jól, igen. Úgyhogy nekem ott jött el, hogy én még egyszer ezt nem szeretném. Nem szeretném érezni, nem szeretnék úgymond, azt éreztem, hogy felkészületlen vagyok, ha nem is fizikálisan, hanem hogy mentálisan egyszerűen ezeket nem tudom kezelni. Nyilván, amikor ott voltam a pályán, csináltam a dolgokat, az olyan volt, mint amilyen szokott lenni, viszont eljutni addig, az ott egy kínszenvedés volt.
Beszéljünk még erről az időszakról, mert azt lehet róla tudni, hogy 10 évesen kaptál egy sztrókot, aminek következtében a bal oldalad lebénult, és maradvány tünetekkel től szenvedsz a mai napig, és hogy 2018-ban kapcsolódtál be a fogyatékos sportba. Mi történt addig, és hogyan jött az, hogy te paralimpiára készülj?
Igen, ez egy hosszú út volt, amit bejártam, de azt gondolom, hogy nem lehetnék hálásabb, hogy végül rátaláltam a parasportra. Nekem 10 éves koromban igen egy stroke következtében bénult le a bal oldalam, amit körülbelül így a nézők láthatnak, maradványtünetek, az főleg a bal kezemen, kézfejemen van, de van így a felső végtagomban egy kötöttség, ez talán így aki szemfüles a futómozgásomban, a rajtpozícióban lehet főleg észrevenni, vagy esetleg a távolugrásnak a karkörzésében, hogy kicsit lemarad a bal kezem, igazából ezeknél vannak ilyen hatásai. 10 évesen nekem körülbelül egy másfél hónapot voltam ott a kórházban, amíg a közvetlen rehabilitációm zajlott. Utána egyre többet mehettem vissza az iskolába, ugye ugyanúgy vissza kellett járnom a kórházba, a fizioterápia, a gyógytorna, a gyógyszeres kezelések, és nagyjából egy év után egy nagyobb felülvizsgálatot követően mondták azt, hogy nincsen az agyamban olyan elzáródás, ami miatt nem kezdhetnék el újra sportolni. Hát egy év után azt kell, hogy mondjam, életem legboldogabb napja volt, amikor kimondták, és...
Mert hogy előtte is fontos volt a sport az életedben, teniszeztél.
Előtte teniszeztem, így van, és hát mivel imádtam minden sportot, mellette fociztam, az iskolai csapatban röplabdáztam, úgyhogy igazából mindent szerettem csinálni, tényleg szerintem egy nagyon örökmozgó gyerek voltam, köszönhetően a sportos és sportszerető családomnak. Úgyhogy ez utána sem változott, annyi, hogy amikor visszamentem teniszezni, meg mellette hegedültem még, mindkettő eléggé két kezet igénylő.
Jobbkezes vagy?
Igen, jobbkezes vagyok. Két kezet igénylő sportág és ugye hangszer, hát egyiket se tudtam ott folytatni, ahol abba hagytam. És talán sportolóként ezt tudjuk, most itt ezt hasonlítom egy sérüléshez, nyilván más a kettő, de hogy nem tudtam onnan folytatni. Nem tudtam úgy versenyezni, pedig tényleg azt gondolom, hogy a tenisz nekem egy szerelem sportág volt, de egyszerűen nem tudtam úgy folytatni a mai napig. Nagyon-nagyon szívesen játszok, de a hobbi szinten nem tudtam utána így följebb menni. Tényleg az, hogy egy fonákot nem tudok rendesen megfogni, az egy erősebb ütésnél.
Fonák mennyire van a női fronton most azon gondolom, mert Federerre szemét, hogy gyönyörű
hát,
egy kezem, de
igen, azért egy erősebb labdánál nem baj, hogyha két kézzel meg tudom támasztani, meg mondjuk egy adogatásnál, amikor feldobom a labdát, az nem mindig oda sikerül, ahova én szeretném, úgyhogy be kellett ismernem, hogy nem tudom úgy folytatni, ahogy szeretném, mert én versenyezni szerettem volna. Úgyhogy a hegedűvel ugyanez, talán ott ugye a finom motorika annyira érintve volt, hogy nekem az esett ki a legjobban, hogy ezeket nem tudtam folytatni, és ezt követően nyilván, ahogy rámondták azt, hogy akkor vissza lehet térni a sportba, akkor elkezdtem keresgélni, és nagyon sok mindent kipróbáltam, de vagy a csapat nem volt annyira befogadó, vagy éreztem azt, hogy a kezemmel ezt nem tudom megcsinálni, például nagyon szerettem röplabdázni is, de hogy egy kétkezes érintésnél nem oda ment a labda mindig, ahova én szerettem volna ugyanígy. Úgyhogy voltak ilyen akadályok, és amíg teniszeztem, akkor is vittek az iskolába a különböző versenyekre, és mindig csábítgattak az atlétika edzők, hogy menjek atlétizálni, menjek távolt ugrani, mert már akkor is kimondottan jó eredményem volt, és édesapám is atléta volt, úgyhogy vele mentem el végül az egyik...
Tetted a kört, végül.
Így van, az egyik edzésére, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ott ragadtam, mert ott éreztem először azt, hogy a különböző feladatoknál nem jelent a fogyatékosságom akadályt, nem jelent hátrányt, mindent meg tudtam csinálni, csak mindent egy kicsit másképpen. Lehet, hogy egy kicsit lassabban, lehet, hogy mondjuk egy tenyértámasz helyett én mondjuk alkarpozícióban csináltam meg a feladatot, de hogy mindent meg tudtunk oldani, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból a édesapámnak és a nevelőedzőmnek is nagyon sokat köszönhetek, mert ő nem csak megismertette, hanem meg is szeretette velem az atlétikát, úgyhogy én vele kezdtem el azt, amit talán így az alapoknak lehet mondani ilyen 12-13 éves koromban, és ugye egészen 17 éves koromig az épek között edzettem és versenyeztem, és ennek köszönhetően, vagy szerintem ennek is köszönhetem talán a jó eredményeimet, hiszen az ő szintjeik voltak nekem az elvárás. Azt
igen,
állítottam magam elé.
Hadd is kérdezzek közben, mert egy interjúban nyilatkoztat, hogy 14-15 évesen már 5,5 métert ugrottál, ami azt hiszem, hogy egy nagyon jó eredménynek számít, de hogy ott egy picit megrekedtél, és nem tudtál tovább fejlődni, ami nyilván nem tudom, hogy a fizikális érettségnek mennyire tudható be, vagy az akkori változásoknak.
Igen, ott azért van egy plató.
De hogy az mindenképpen mentálisan, tehát az mentálisan is egy helyzet volt, ahogy András szoktad mondani, hogy ezt te hogyan kezelted akkor, mennyire frusztrált téged, hogy nem tudsz előrébb haladni?
Én ezt egy edzőváltással kezeltem valamennyire, mert a nevelőedzőmnél nagyon-nagyon szerettem edzeni, viszont ők nem versenyeztek annyit, nem edzettek annyit, mint például egy másik csoport, aki szintén ott edzettek.
Hangsúlyozzuk, hogy most az épek között versenyzem.
Így van, épek között versenyzek ugyanúgy, és azt hiszem, hogy ez az 5-55 volt talán így akkor a legjobb eredményem. Ami azt gondolom, hogy épp versenyzők között ebben a korosztályban nem számított egy kiemelkedő eredménynek, viszont hogyha azt nézzük, hogy az én kategóriámban a paralimpián ezzel az eredménnyel szinte bármelyik versenyt meg tudtam volna nyerni, úgyhogy körülbelül így vagyunk.
Ez álomszerű volt az a paralimpián. Én is úgy készülünk egy ilyen műsorra, hallgatunk, olvasunk. Tényleg tévét néztek anyukáddal, és de jó lenne ott lenni.
Igen,
és néhány év eltelik, és mindent megnyersz, amit meg lehet nyerni ebben a sportban. Tehát kávé.
Leegyszerűsítve így nézett ki. 17 London Atlétika VB, és igazából nem sok mindenért kapcsoljuk be a tévét, általában akkor, hogyha sportot nézünk, és véget ért az atlétika VB, és otthon voltunk nyáron, ugye szünet volt, édesanyám is tanárként tanított, úgyhogy ő is otthon volt velünk, és kapcsolgattuk a VB után a tévét, hogy akkor keressünk valami sportot, és azt láttuk, hogy megint atlétika megy. Megint ott vagyunk Londonban, csak éppen a paraatlétikai világbajnokságon. Úgyhogy Ráadásul pont egy magyar testvérpárt, a Biacsi lányokat láttuk versenyezni, akiken ugye első ránézésre nem látszott az, hogy van bármilyen testi fogyatékosságuk, és ugye nincs is, mert ők értelmi sérült kategóriában versenyeznek, de ők adták azt az első benyomást, és miattuk tettem fel magamnak a kérdést, hogy én is itt versenyezhetnék. És igazából innen indultunk ki, és derült ki az, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy az én fogyatékosságommal nem lenne ott kategóriám.
De szóval elég
aki,
probléma.
Aki tudott is róla, ők nem gondoltak rá, mert nyilván se a környezetem, se a családom nem különböztetett meg azért, mert van valamilyen fogyatékosságom, nem kezeltek ezért másképp. Persze voltak dolgok, mondjuk a mai napig nem tudok baleset nélkül két bögrét általában elvinni a kezemben, főleg, hogyha tele vannak, de hogy nem kezeltek így a mindennapokban másként, hogyha kellett segítség, megvertek, amíg mondjuk én magamtól kérem, nem úgy jöttek oda, hogy na akkor ezt megcsinálom helyetted, és szerintem ez utólag egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Igen, igen, mert így mindent megtanultam úgy megcsinálni, ahogy én megtudtam. Úgyhogy ebből a kis dologból nőtte ki magát odáig, hogy az akkori edzőm segített felvenni a kapcsolatot a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, akkor csöppentünk bele ebbe a klasszifikációba, a kategorizációba, ugye ahhoz, hogy a paralimpiai versenyrendszerbe tudjak versenyezni, kategóriát kell, egy sérültségi kategóriába kell besorolást nyernem. Ennek van először egy hazai, aztán egy nemzetközi folyamata, úgyhogy a hazai kategóriám az körülbelül egy fél éven belül talán meg is lett, ez 17-ben volt, ugye szinte közvetlenül a londoni világbajnokság évében, viszont a nemzetközi klasszifikációra kellett várni egy kicsit, mert ezek a vizsgálatok mindig egy világkupa verseny előtt vannak, úgyhogy 18 talán májusában, Rietiben, Olaszországban kaptam meg a nemzetközi kategóriámat.
Mennyire izgultál előtte, hogy ez a besorolás megfelelő lesz-e?
Hogyan az érdekes, hogy én annyira nem izgultam, mert így évek óta éreztem azt, hogy valami vár rám, de nem tudtam megmondani így, hogy mi az.
Érezted, hogy valami vár rád?
Én tudtam azt, hogy én minden téren szeretném a legjobbat nyújtani, ez legyen az edzés, tanulás, mert tudtam, hogy valami még jönni fog, és tudom, hogy ez így nagyon furcsán hangzik, és nem is tudom megmondani, hogy mire vártam.
Mert ez egy érzés.
Igen, ez egy érzés volt. Uh-huh. Hogy tudtam, hogy én például az érettségimet meg szeretném csinálni a lehető legjobbra, minden tantárgyból, mert kíváncsi voltam, hogy mit tudok. És tudtam, hogy az majd egyszer nekem jó lesz. Most itt olyan szempontból lett jó, hogy a testnevelési egyetemre, mert én még gondolkoztam egy jogon is, de hogy a testnevelési egyetemre akkor így nem volt kérdés, hogy arra a szakra tudok menni, amire szeretnék.
Megtörtént a kategorizáció, tehát kaptál egy klasszifikációt. Ott azért gondolom megnézted az eredményeket, és szembetűnő volt számodra, hogy fél méterrel hosszabbat ugrasz, mint a mezőny. Mennyire volt az nehéz kezelni, hogy te vagy a kiemelt esélyese onnantól kezdve az összes versenynek?
Kérdeztétek, hogy mennyire izgultam a klasszifikáción. Én annyira nem, viszont a csapattársaim, így a stábtagok, ők borzasztóan, a gyógytornászunk, a masszőrünk, aki bejött velem erre a vizsgálatra, ő, amikor jöttünk ki, és aláírták a kategóriámat, ölelgetett, ugrándozott örömében, én nem fogtam még akkor fel, hogy ez mekkora dolog.
Számolgatta.
Nyilván, igen, ők a szövetségi kapitányunkkal már tudták, hogy nagyjából mi a világcsúcs, mondjuk a távolugrásban, a kategóriámban, futószámok, vagy a futószámok nekem annyira még nem domináltak akkor. Uh-huh. Azon a versenyen távolugrásban 100 és 200 méteren indultam, és azért is indultam a futószámokban, hogyha már eljövünk ilyen messzire, akkor ne csak távolugrásban versenyezzek. Úgyhogy valahogy nekem így
rájöttél, indult. Rájöttél, volt egy kis szabadidőt, futsz egy kicsit.
Igen, valahogy így indultak a futószámok. És hát innen nőtte az ki magát, hogy ott, ha jól emlékszem, talán 524 cm volt akkor a világcsúcs távolugrásban, egy orosz versenyző tartotta, és én 518 cm-t ugrottam azon az olasz versenyen. Azt tudni kell, hogy amikor én feljöttem ide a TF-re, ugye ez a klasszifikáció az ilyen nagy kérdőjel volt bennem is, meg a családomban is, nagyon úgy álltunk hozzá, hogy ne éljem magam bele előre, mert nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a folyamata, és nekem itt ugye, ahogy az egyetemre kerültem, az egyetem egyesületébe folytattam a pályafutásomat, és megint egy edzőváltás kísért, és a mostani edzőmmel, Szalma Lászlóval akkor kezdtünk el együtt dolgozni, és nekem az a csapat nagyon sokat segített. Mert azért valljuk be, hogy ugye beszéltük ezt az 5,5 métert, viszont azon kívül, hogy mondjuk az épek között országos bajnokságon döntőbe tudtam kerülni, esetleg a korosztályos eredményeim között még egy negyedik, ötödik helyet is fel tudtam mutatni, ennél több nem volt akkor bennem. És ez egy tény, hogy ez nem sok mindenre elég, mert általában az első 2-3 versenyző az, akit mindenhol visznek, és akkor, ahogy köztem és a többi paraversenyző között, köztem és az évsportolók között is azért volt egy nagy ugrás.
Tehát mondhatjuk, hogy akkor kvázi már lemondtál az élsportról.
Nem is az élsportról, hanem úgy éreztem, hogy lehet, hogy eljött annak az ideje, hogy a versenysport helyett mondjuk a tanulmányaimra helyezem a fókuszt, és ilyen szempontból adott nekem egy új motivációt az a csapat, az a kis csoport, ahova bekerültem itt a Szalma úró csoportba, úgyhogy velük egy kicsit visszakaptam újra azt az örömet, hogy milyen csapatban edzeni, milyen együtt versenyezni, és ez nekem nagyon sokat segített, és erre jött rá így a parasport, és a kettő egyvelege lendített át ezen, hogy egy ideje nem fejlődtek ennél az 5.55-nél, jó ideig nem tudtam jobbat ugrani, ugye mondtam, hogy 5.18-as eredménnyel kezdtem ezen a rieti világkupán, mert elértem egy olyan platót, ahonnan egyszerűen nem tudtam akkor továbbfejlődni, hanem inkább visszafele indultak meg ezek az eredmények, és nekem szerintem kellett ez a környezetváltozás, kellett egy újabb váltás, új edzésterv, és a csapattársak, hogy ezen egy kicsit át tudjak lendülni. Úgyhogy ez kellett szerintem ahhoz, hogy aztán szépen az eredmény megint elkezdjen így fölfelé menni.
Milyen érdekes, hogy a TF-ről beszélt hirtelen, nekem a track and field jutott eszembe, és azt a testnevelési egyetemről van szó, és hogy a track vonalba versenyezett.
TF-en is van, úgyhogy.
Igen. Na most stresszről beszélünk, nyomás alatt teljesíteni, azért el tudom képzelni, hogy azért a többi versenyzőnek sem, mert egyszerű, hogy megjelent ez a lány. Ki vagy te, honnan érkeztél, mert akkor valószínűleg nagyon nagy, hogy mondjam, fejboldulást okozhattál közöttük. Erről tudna egy-két gondolatot mondani nekünk? Mert azért te egyszer csak jöttél semmiből nekik, nem?
Igen, és ez nálunk jellemző dolog, nyilván nem mindig a pozitív értelemben, hogy az utolsó pillanatban kerülnek olyan versenyzők elő, akikre nem számítunk. Én azt gondolom, hogy azért ők, az így Európa-bajnokság, világbajnokság, szóval a paralimpia előtt volt kvázi több mint négy évük felkészülni arra, hogy én ide megérkeztem. Amikor igazából bármikor beszélgettünk erről, ugye ott volt rengeteg cikk, ott voltam én is, szóval tudtunk arról kommunikálni, hogy mi történt velem, honnan jöttem, én ezt sosem rejtettem vék alá, hogy mi történt velem, és nagyon-nagyon jó beszélgetések születtek például arról, hogy én amíg Szombathelyen éltem, ugye ott nőttem fel, nem találkoztam hozzám hasonló sérülttel. És a rieti verseny volt az első, ahol egy olyan közegben tudtam végre versenyezni, ahol olyan sportolókkal tudtam rajthoz állni, akik hozzám hasonló fogyatékossággal élnek. És azóta a kategóriámon belül nagyon sok tapasztalatot tudtunk így cserélni, hogy ez neked is így van? Nekem
tanul is.
Tanul
is egymástól.
Szóval, hogy tényleg rádöbbentünk arra, hogy vannak hasonlóságok, nyilván vannak különbségek. Az egyik kedvenc jelenetem a párizsi 23-as világbajnokság után volt, a 100 méteres síkutás pódiumán megkaptuk az érmünket, és akkor arra gondoltunk, hogy csináljunk egy selfit. Akkor mindenki megfogta a kezével az érmét, és utána rájöttünk, hogy hát a másik kezével már a telefont egyikünk sem fogja tudni megfogni, úgyhogy ebben is egy kicsit így sorstársak vagyunk, és nekem ez egy óriási élmény volt az, hogy amire nagyon büszke vagyok még, hogy 18-ban nekem ugye akkor jött így a parasport, viszont az volt az év, amikor a korosztályos U23-as épp válogatottba bekerültem egy válogatott viadalra. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekem így talán az év volt, ami kicsit lezárta az egyik szakaszt, és mégis egyből kapcsolódott a másikhoz, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy nem is alakulhatott volna jobban, de ugye hozzáteszem, hogy továbbra is ugye évsportolókkal edzek napi szinten, és ugye velük is versenyzek itthon, mert nekem ez egy nagyon-nagyon jó felkészülés.
Említetted a közös szelfit. A legendás az, hogy a paralimpikákon nagyon jó a hangulat, és poénkodtok, zrikáljátok egymást, hogy ez egy kicsit ilyen stresszoldás is, kicsit ilyen csoportterápia is, hogy néz ez ki? Mert csak azért kérdezem, mert az olimpiákon nagyon feszes a hangulat, tehát ott mindenki szellemlőzősen megy előre, csinálja a dolgát. Persze, ha már leversenyzett, akkor kiengedi a gőzt, és akkor már lát, a második héten már látni lazább arcizmokat is. De hogy azért alapvetően nem arról szól az olimpia, hogy viccelődünk egymással.
Igen, azt gondolom, hogy nálunk talán egy kicsit ilyen bajtársiasabb az egész légkör. Szóval mindannyian tudjuk, hogy a másiknak min kellett azon átmennie, vagy honnan kellett felállnia, egyrészt először az életben, és aztán mit kellett küzdenie azért, hogy ott lehessen a pályán, és azt csinálhassa, amit a legjobban szeret. Szóval szerintem nálunk ezt el tudják felejteni, hogy már az mekkora meló, hogy mi ott legyünk egyáltalán a pályán. Hogy ott legyünk egy paralimpián, hanem hogy napi szinten mit kell azért mondjuk a rehab terén csinálnunk, hogy igen, mi épp kézlábot tudjunk állni, vagy ülni a pálya szélén. Mert ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, például nekem a stresszre, a nyomásra az állapotom fokozódni tud, szóval ez a feszesség, ez fokozódni tud, és ezért is nagyon fontos, hogy mondjuk ilyenkor elvonuljak, magammal foglalkozzak, akár relaxáljak egy kicsit, mert ezek mind oldják ezt a görcsösséget. Úgyhogy ezeket így fel kellett használnunk, hogy kinek mi válik be. Nekem voltak nagyon kedves pillanataim, akár paralimpián, EB-n kötöttem be már cipőjét olyan a versenytársamnak, aki nem tudta a két kezével megkötni. Tettünk fel egymásnak rajtszámot, adtam most ugye a párizsi távolugrás döntőjében. Annyira rossz időnk volt, szakadt az eső, hogy az ugrócipő tépőzárjába beleragadt a homok, és nem lehetett betépőzárazni. Nálam minden volt, de nem minden versenytársam volt ilyen felkészült, úgyhogy körbe ment a kis kefe, amivel ki lehetett például a tépőzárból a homokot ilyenkor törölni. Szóval, hogy ezek ilyen kis dolgok, de azt gondolom, hogy nem ezen múlik valakinek a teljesítménye.
De azt mondhatjuk, hogy ti már nagyobb kihívásokkal találkoztatok sajnos. Nagyobb küzdelmeken vagytok túl sokan, mint akár a versenyzés. És most nyilván nem lebecsülve abba, hogy felkészüljön sportba, hatalmas dolog, csak amivel szembesülnötök kellett, az azért talán egy másik szint.
Szerintem mi már azt is látjuk, hogy az, hogy versenyezhetünk, az mekkora ajándék. Uh-huh. És talán ez teszi azt a különbséget, hogy nekünk az egy kvázi ünnep, hogyha minden nap ott tudunk lenni a pályán, és mondjuk egy versenyen rajthoz tudunk állni, mert ez nem mindig volt úgy.
Értem, abszolút. Megmondom, szintén nekem nagyon sokat segít ezt jobban megérteni. Mert azt szoktuk mondani, mi is úgy indultunk ennek a beszélgetésnek, alapvetően nem az a lényeg nekünk, hogy paralimpikon vagy, hogy erről beszélgettünk már korábbi napokban, hanem ugyanúgy. Ugyanakkor itt olyan különbséget érzek, amely a for inkább nálatok van, hogy az élettapasztalat szempontjából.
Nem mondom, nálunk is vannak olyan versenyzők, például a korábbi világcsúcstartónk Sophie Hahn, 100 méteren találkoztunk mindig össze, és hozzá nem lehet hozzászólni a verseny előtt. Ilyen. Ő az, aki szemellenzővel bejön, beül a kórumba, fújtat, magával foglalkozik, és utána letarolta a pályát. Ez most már eltűnt, de most például, mert sajnos azóta már nem ő a világcsúcstartó, meg én is többször megvertem őt világversenyen, de például most volt egy meghívásos versenyünk az Európa-bajnokságon, ugye az év Európa-bajnokságon, ahol egy közös 60 méteres futamba mérettük meg magunkat, ilyen mindenféle kategóriából érkeztek a versenyzők, és mi ketten is a versenyzők között voltunk. Egy hotelbe szállásoltak el minket, és az egyik reggelinél teljesen véletlenül összetalálkoztunk. És azért az elején ő is nagyon kritikusan viszonyult hozzám, viszont így az elmúlt évek alatt ez így barátsággá alakult közöttünk, és meg is lepődtem, hogy nem a szokásos leül, megreggelizik, megy és készül a versenyre, hanem odahívott az ő asztalukhoz versenyezni. És még utána ő kérte elnézést, mert ő már befejezte a reggelit, hogy folyton be nem állt a szája, szóval én lepődtem meg a legjobban, hogy végigbeszélte azt, amíg én reggeliztem. De hogy ez például egy annyira jó élmény volt, hogy ilyeneket meg tudunk osztani, egymással tudunk beszélgetni a tényleg a saját országunk parasportjáról, problémákról, nehézségekről, és hát nyilván közben meg tudjuk osztani a verseny örömét.
Az emberek tudnak oldódni és változni. Figyelj, nyilván beszálltál a parasportba, eredményesen szálltál be, jöttek szépen egymás után a megnyert érmek. Mikor érezted azt, hogy ezzel együtt megérkezett a külső nyomás is? És ezt azért kérdezem, mert néztem veled egy interjút, ahol Szabó László, a Paralimpiai Bizottság elnöke is nyilatkozott, és azt mondta, hogy Lucának Párizsban, ez már a Tokiói Olimpia után van, Lucának Párizsban még jobban kell szerepelnie, mint Tokióban. És én ismerem a Lacit, biztos, hogy jót akar, csak hogy ez nekem nagyon furán van megfogalmazva, tehát hogy ez olyan nyomást helyez rád, amit biztos te is éreztél.
Igen, de itt már én bőven jutottam odáig, hogy ezek a megjegyzések, mert most nyilván tudom, hogy Laci mire gondolt, mi ezt meg is beszéltük egymás között, és akkor ez így bejön, és akkor így kimegy. Mert ezeket nem lehet máshogy kezelni, szóval ha ezen az ember elkezd agyalni, az akaratlanul is elbújik oda belé, és ott lesz bennünk a kis ördög. Én ilyenkor mindig azt mondom, hogy kaphatok bárkitől ilyen nyomást, kaphatok, vagy támaszthat bárki felém ilyen elvárásokat, a saját elvárásaimnak lesz úgyis a legnehezebb megfelelni, mert mindig azok a legmagasabbak. Szóval emiatt nem tudok már mások elvárásaival úgymond foglalkozni, mert tudom, hogy a sajátom az sokkal nagyobb lesz.
Zseniálisan negligálod, tehát ezeket, sőt, még ahogy tetszett, ezt úgy mondod, igen, ez azért nem mindenkinek ilyen könnyen ez a dolog.
De hogy amit fel is hoztam, ez a 19-es VB volt az, ahol először éreztem ezt, hogy le is volt írva, hogy mit várnak tőlem. És ezt pont az egyik verseny előtt egy ilyen szöveget ráadásul meg is mutattak nekem úgy, hogy még nem volt meg az eredmény, és akkor éreztem azt, hogy nekem ez így nem fog menni.
Igen, hát mindig várnak az embertől kívülről.
Az nekem érthető, ilyen szemben, csak úgy, ez a szembesítés az elég durva.
Nekem nagyon vicces volt, a Tokiói Olimpia után mutatták meg a Vasas Egyesületemnek a kommunikációs csapata, hogy az Instagramra és Facebookra már be volt készítve a döntő előtt az ezüstérmes és az aranyérmes poszt.
De ez teljesen rendben van.
Ezt kommunikációs szempontból,
ezt tudjuk, hogy így működik.
És akkor utólag elküldték nekem az ezüstérmest is, hogy ez lett volna.
Ez aranyos. Így az jobb.
Az más, amikor
előre
mutatják.
És akkor ezt 19 évesen így meglátod. A csapattársaid, ne értsetek félre, nagyon szeretem őket, de hogy ahogy én megjöttem, tudták, hogy róluk lekerült a teher, hogy nekik érmet kell szerezniük. Viszont ezt a terhet ők is így rám pakolták.
Te viszed el a balhét.
És ugye nagyon nehéz volt az, hogy mondjuk a családtagjaim, mivel a távolság miatt messzebb voltak, őket ki tudtam zárni, és velük tudtam a legelőbb megértetni azt, hogy ilyet nem mondunk, ilyeneket nem írunk le.
Te is
még
edukálsz,
akkor is,
edukálsz.
Hogyha erre gondolunk, viszont azokkal az emberekkel, akiknek nyilván ilyenkor a legközelebb álltak hozzám, akár ők is versenyeznek, vagy olyan vezetői szerepkörbe voltak, nekik volt a legnehezebb így ezt elmondani.
Annyira szörnyű ezt hallani, mert én szerintem ebben rossz indulat nincs, sose. Tehát csak nincs, én inkább kicsit egy tudatlanságot érzek
ebben. Amíg szerintem valaki ezt nem érzi át, igazából szerintem ez ugyanaz, mint a fogyatékosság, hogy amíg nincsen vagy valaki nagyon közel álló személy, vagy ő maga valamennyire nem tudja ezt áterezni, nem voltak ilyen helyzetben. Nem tudják, hogy ez mekkora nyomást jelent az, hogy mondjuk azt mondja nekem bárki, hogy egy arany jobb, mint két ezüst. És ezek akkor is ott vannak,
igen,
a fejemben.
De egyébként érdekes, én nem voltam még ilyenben, de egyébként teljesen el tudom fogadni. Tehát én szerintem az ezeket meg lehet tanulni, ha az a célunk, hogy segítsük a sportolót, ez esetben téged. Te szerintem egy hihetetlen jó dolgokat csináló ember vagy, amelyekre biztos része ösztönbe, részbe tanulva. Én leírtam egy-két dolgot, és az előbb utaltad, hogy megírták, de tudom, te is használsz olyan technikát, lehet, nem is így fogalmazom magad számára, ami például segít abban, hogy feldolgozzál dolgokat, például az írás. naplót vezetsz arról, hogy mik, hogyan. Az etikában ez nem olyan ritka, tehát szoktuk ezt látni, hogy ezt csinálják.
Egyre jobban, igen.
Ez is segít téged, vagy esetleg az az írás, ha kicsit kitágítom, amikor mondjuk más dolgokra írogatsz, akár egy könyvterve a jövőben, ami inkább a szép irodalom felé megy. Mm. Tehát ezeket ma is gyakorolod, ez tudatosan megy arra, hogy esetleg így narrálod az életedet, feldolgozod például az eredményeket. Ez hogy van nálad?
Ez nagyon más, de az eredményekről mindig szoktam írni, ugye ez a tervezés, ez ugyanúgy nekem nagyon, én az edzésnaplomat is papír alapon vezetem, nekem ezek nagyon sokat segítenek, hogy ezt így lássam magam előtt, hogy még egy fokozattal jobban fel tudjam dolgozni, mert én ezt bevallom, hogy a tokiói eredményeimet nekem évek voltak, mire én azt el tudtam hinni, és fel tudtam dolgozni, hogy igen, én ott egy aranyérmet szereztem. A Párizs most már nem évek, hanem csak hónapok volt, szóval fejlődök.
Kellek még évek.
Vagy még kell még pár paralimpia, és akkor sokkal gyorsabban fog menni.
Is.
Úgy legyen, de ugye ez nagyon nehéz volt, mert egy annyira feszített tempó volt ott is a 8 nap alatt, ugye 5-ször léptem pályára, hogy konkrétan, ahogy leléptem távolugrás döntője után a dobogóról, mentem vissza pihenni, mert ugye másnap 400 méter előfutam.
Jó, de amit írsz, azok nem csak számok, ugye?
Nem csak számok, hanem mondjuk az edzéseknél is benyomások, egy verseny után több oldalas beszámoló, mit csinálnék másként, mit rontottam el, ez akkor mondjuk törölés kuka, szóval a hibás mozdulatokat ugye egyből mondjuk akár ott a versenyen is javítom, hogy azok nem maradjanak meg úgy. Vagy mondjuk egy 400 méteres taktikánál, hogyha tudom, hogy nem úgy kezdtem el, akkor mit kezdenék máshogy, mire nem kell mondjuk figyelnem, mi volt, ami kizökkentett, és akkor oda írok saját magamnak is ilyen kis megjegyzéseket, és van, amit az edzőmmel is át szoktunk beszélni, van, amit Ágotával is átbeszélünk utána, sőt, ugye ő kint volt velünk a paralimpián, szóval a versenynapok előtt vagy olyan is volt, hogy mondjuk aznap is még összeültünk, még egyszer átbeszéltük a tervet, ő mindig szoktam mondani, hogy velem sok dolga nincsen, de jó látni azt, hogy hogyan gondolkozok és hogyan építek fel egy-egy versenyt. Szerintem nekem az is nagyon sokat segített, hogy nekem előtte a tokiói paralimpia volt az első, ahol az edzőmmel együtt versenyeztünk világversenyen. Szóval nekem a 18-as EB, a 19-es VB és minden világkupa előtte az egyedül volt. Igen. Szóval szerintem én ezt magamnak építettem úgy fel, hogy tudjam, hogy akire mindig számíthatok, az én vagyok.
Ami előny is, hátrány is lehet,
attól nézik. Előny is, mert ezután sokkal nehezebb volt az edzőmet beengedni, és sok mindent meg kellett vele mondjuk értetni, hogy én hogyan építek fel egy versenyt, és hogyan tudok úgymond ilyenkor jól működni, amit ő mondjuk nyilván volt versenyzőként máshogy csinált. Például a 400 méteres taktikán is sokat veszekedtünk, mivel ő is futott 400 métert, én is futottam, ő is futotta, én meg máshogy futom.
Veszekedtetek edzővel? Tehát lehetséges, hogy megbeszélünk dolgokat edzővel, a véleményemet meghallgatja az edző is elmondja a véleményét, van egy vita?
Igen.
Nem is
veszekedésnek mondanám, jó, mert szerintem
vita.
Nagyon
ez
hasonló személyiségek vagyunk, és nem szoktunk így összekapni a dolgokon. Ez úgy szokott működni, hogy én elmondom neki, ő mondja, hogy szerintem nem így van, és akkor egy hét múlva mondjuk, amíg leülepszik, akkor újra meg tudjuk beszélni már nyugodtabb. Nem,
ugye, kicsit konfrontatívan azért mondtam, között. Hogy beszélgettek egymáshoz, és ez nem egy irányú kommunikáció, hanem oda-vissza kommunikáció.
Nem, és szerintem ez nekünk a, most már ugye, ha jól számolom, 8. éve dolgozunk együtt. Az elején talán egy kicsit más volt, ott lehet, hogy jobban egyirányú volt ez a kommunikáció, viszont ahogy nekem is több tapasztalatom lett, egyre jobban meghallgatta az én véleményemet, az edzéstervet is volt, hogy egyre jobban úgy alakítottuk, hogy mit tudok csinálni, például, hogyha most azt mondom, hogy érzékeny a lábfejem, vegyük ki a gátszögdelést a mai edzéstervből, vagy csináljuk helyette a B opciót, akkor azt csináljuk.
Én ebből azt teszem ki, hogy az edződ az inkább oldja a stresszt az életedben, mint hogy fokozza, és sajnos az a tapasztalat, hogy nem minden edző versenyző viszonylatban van, így nagyon jó.
Ó, nem, szerintem abszolút nem szeretné azt, hogy én
volt, aki ült is ott, aki megosztott élményeket, igen, a helyeden.
Volt nekünk egy előző vendégünk, és mindig lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy kérdezzem a következőtől. Érdi Mária volt, világbajnok vitorlázónk, és ő neked tette fel a kérdését, ami a következő, mi volt a karriered mentális mélypontja, és hogyan sikerült túllendülni ezen, felállni ebből?
Szerintem nagyon sokat beszéltem talán az egyik mélypontról, ami mindenképpen ez a 19-es világbajnokság volt. Viszont a másik nekem az a tokiói paralimpia előtti covidos időszak volt, amiről talán nem is tudnak annyian, igazából ez a bizonytalanság volt rettentően nehéz, azt, hogy nem tudtuk, hogy mire készülünk. Itt például én nagyon sokat tudtam az írással kivenni magamból, hogy jobban fel tudjam dolgozni, és azt gondolom, hogy talán mostanában ezért is írok talán kevesebbet, mert mindig a negatív dolgokról tudtam jobbat írni, mindig akkor volt erre az írás dologra szükségem. Úgyhogy nekem ez volt egy nagyon nagy mélypont, azért azt gondolom, hogy azóta elég sok jó dolog történt velem, hál' Istennek. Úgyhogy itt ez egy ilyen szempontból mélypont volt, amiből engem például az rántott ki, hogy akkor 400 méteren futok egy kvalifikációs szintet.
Mi volt a mélypontnak az okozója? Mitől féltél, hogy nem rendezik meg a paralimpiát, hogy nem leszel paralimpiai bajnok? Tehát mi volt a félelemnek a konkrétan
igazából
megfogható okozója?
Amióta nekem ugye szóba került az, hogy paralimpia, hogy bekerültem a parasportolók közé, onnantól kezdve a legnagyobb álmom az az lett, hogy én részt vehessek a tokiói paralimpián. Nem is az volt szerintem nekem, hogy mert ilyet sosem mondtam magamnak előre, hogy én paralimpiai bajnok leszek, hanem mindent meg fog tenni azért, hogy paralimpiai bajnok lehessek, de hogy az, hogy ez a lehetőség, amire évek óta készültem, aminek nagyon sok mindent alárendeltem, az így hirtelen eltűnik.
És elviszik az álmodat.
Így van, és hogy ezt az álmot nem tudom megvalósítani, és szerintem ettől éreztem azt, hogy nagyon sok minden bizonytalanná vált, amit addig biztosnak véltem, és úgymond ez a teljes kontroll így kicsúszott. Nyilván nem csak ezen a téren, mert én akkor Budapestről hazaköltöztem Szombathelyre, akkor még kollégista voltam, és akkor otthon készültünk a kertben, az erdőben, ugye nyilván, ahol lehetett, amíg a lezárások tartottak.
Tehát az írás felé fordult el ezek szerint.
És a családom volt szerintem ott a legnagyobb támasz.
Nagyon érdekes, mert pont ezt írtam ide fel. Következő, nekem a benyomásaim abból, amiket hallottam, olvastam rólad, hogy központi dolog a család számodra, számotokra, a támogató családi, a szerető környezet, ahonnan jössz. Mondjuk a stressz való megküzdés ugye a témánk tekintetében, mennyire érzed fontosnak azt, hogy a család szerepét ebben a területben? Hogy gondolod?
Hát maximálisan. Most ha a sztrókos időszakra gondolok vissza, nekem nem volt olyan napszak, hogy valamelyik családtagom, a szüleim, a nagyszüleim ne ültek volna ott a kórházi ágyam mellett, és jelentettek nekem társaságot, úgyhogy beléjük mindig tudtam kapaszkodni, de akár itt a covidos időszakot nézve az, hogy a testvéreim, ugye három öcsém van, mindhárman vízilabdáznak, a két idősebb ráadásul többszörös korosztályos válogatottak voltak, most küzdenek itt a felnőtt válogatottságért, de hogy amikor ott együtt voltunk, ugye én a pályára nem tudtam menni, ők az uszodában nem tudtak menni, akkor együtt edzettünk otthon, és például ebben a bizonytalanságban akkor ők voltak a stabil pont, valamint a csodálatos szüleim, akik tényleg mindig ott vannak nekünk. Ahova tudnak, jönnek versenyre, jönnek fel Budapestre, pedig azért tudjuk, hogy ez a Szombathely-Budapest távolság, ez nem mindig olyan egyszerű, de hogy rájuk mindig számíthatunk.
És ha jól tudom, azért osszunk meg egy technikát, amit használsz az ugrások tekintetében és a nevek a kiugrani dologba. Szerintem ez iszonyat izgalmas, mert ez is egyfajta technika, ahol bár egyedül vagy, aki versenyzik, de a cipődön, ha jól tudom, rákerülnek nevek bizonyos sorrendben. Hogy van ez?
Igen, és talán ez egy kicsit most már akkor így hagyományjá vált, hogy Tokió után Párizsban is a távolugrás döntője előtt minden ugráshoz valamelyik családtagom vagy családtagjaim neve került föl. Az első ugrás az mindig édesanyámé, mert akkor egy biztonsági ugrás kell, mert ő az, aki a legjobban izgul. Úgyhogy egy biztonsági ugrás.
Az a családi stressz csökkentése véget, igen.
Néha ez világcsúccsal jár, néha nem.
Ó, szegény anya.
Úgyhogy Tokióban hamar megnyugodhatott, bár én azt gondolom, hogy Párizsban is, ugye Párizsban ott voltak a lelátón is, és akkor utána jönnek a testvéreim, nagyszüleim így sorban a második, harmadik, negyedik, ötödik ugrásra, és a hatodik ugrás pedig édesapám, aki szintén szintén távolugró volt, és nálunk az a mondás tartja, hogy a jó távolugrók utolsóra ugorják a legnagyobbat. Úgyhogy
zseniális ez az eszköz is,
innen, nem tudok. Innen tudok még egy kis pluszt meríteni, és az, hogy ugye Tokióban azért kerültek fel a cipőmre, mert ott nem tudtak velem ott lenni, viszont az, hogy még oda pluszban felírtam, az adott egy kis pluszt, hogy mégis ott voltak velem.
Igen, te mit gondolsz arról, hogy a szeretteid, közeli hozzátartozók ott legyenek egy versenyen, és szurkoljanak neked, mert ugye, hát hogy is mondjam, a régi módi old school edzők azért nagyon ellene vannak ennek, azt mondják, hogy ez csak megzavarja a versenyzőt, főleg, hogyha jellemzően nincsenek ott a szülei, testvérei, barátja, barátnője, bárki a versenyzőnek. De személyes tapasztalatból tudom, hogyha jól felkészülsz erre, akkor nagyon sokat tudnak segíteni, támogatni a versenyen. Nekem akkor mennyasszonyom, most már feleségem, Betty ott volt a Riói olimpián, és bár ő azt mondta, hogy majd valahonnan valamit felső karékból, szegletből majd lehet, hogy nem is nézi a versenyt, nagyon izgulni fog, lehet, hogy már csak a folyosón a kivetítőn nézi, hogy hogy teljesítek. Ez volt a terv, aztán azt láttam, hogy az első sorban díszmagyarba beöltözve, kihúzva az színeivel az arcán, lóg a korláton, és úgy kiabál nekem, és szurkol, és támogat, és ez hatalmas erőt adott nekem. Én azt gondolom, hogy te is így vagy ezzel, de azért mondd el, hogy te ez hogy iszonyulsz.
Én azt gondolom, hogy nem vagyunk ugyanolyanok, mármint, hogy mindenkinek másra van szüksége. Én tudom, hogy nekem teljesen mindegy volt az, hogy Tokióban a üres stadion előtt versenyeztem, vagy Párizsban teltház előtt. Mert én úgy is tudtam, hogy nekem mire van szükségem, és így is úgy is kizártam volna mondjuk a futásnál a közönséget. De távolugrásnál nekem mondjuk az egy óriási plusz tud adni, hogyha be tudom vonni a közönséget, ugye tudom őket tapsoltatni. Azért hat ugrás között, főleg itt a párizsi döntőben nekünk nagyon sok idő telt el, elhúzódott a verseny, voltak technikai problémák, szakadt közben ugye az eső, és ott nagyon jó volt az, hogy kinéztem, és ott volt a családom, ott voltak a barátaim, ott volt akkor barátom, most már vőlegényem, és hogy tudtak egy pluszt adni. Én azt szeretem nagyon, mondjuk könnyű volt őket megtalálni, mert mindenhol magyar zászlók, és mindenki pirosba volt. Volt egy ilyen közös szurkolói pólójuk. Úgyhogy én ezt szoktam kérni, hogy ha tudjátok, akkor mondjátok meg, hogy nagyjából hol lesztek, mert akkor csak egy pillanatra ki tudok rájuk nézni, tud egy kis erőt adni, és utána tudok koncentrálni a feladatomra. Úgyhogy ez egy óriási, óriási plusz. Azt nagyon szeretem, hogyha a vőlegényem Levi, ő ott tud lenni a legtöbb versenyemen, tényleg az, hogy rá így mindig ki tudok nézni, az nagyon-nagyon sokat számít. Igen, meg van egy biztos pont. Szerintem ez nagyon sokat számít, hogyha főleg akár egy idegen környezetben versenyzünk, hogyha van az embernek egy biztos pontja, persze saját magán kívül.
Itt vágnánk be azt a mentális gyakorlatot, amit a nézőink, hallgatóink már megszokhattak, hogy egy blogban mindig betesszük. Tudjátok, ezek azok a technikák, amik segíthetnek nektek a koncentráció fokozásában, abban, hogy jobban tudjatok teljesíteni. Andrással most bemutatunk egyet, ti is próbáljátok ki, és nézzétek meg, hogy milyen hatással van rátok.
A mai technika módszer, amit hoztam számotokra, szintén sportolók is, meg nem sportolók is használhatják. Ez a negatív stressz kezelésére szolgál. Egy nagyon-nagyon egyszerű módszerről van szó, amelyben viselkedés, illetve némi gondolkodás is szükséges lesz. Miről van szó? A 4x4-es légzésről. De még mielőtt magát a technikát mondanám el, fontos megint csak kiemelni, hogy észre kell venned, hogy negatív stressz helyzetben vagy. Ennek jelei lesznek gombóc a torkodban, izzad a tenyered, nem tudom, a gyomorodban érzed. Ha ezt észreveszed, megvan ez az érzet, akkor léphetsz erre a technikára, amely nagyon-nagyon egyszerű. 4x4-nek hívják, és azért hívják így, mert 4 másodpercig beszívunk levegőt, 4 másodpercig bent tartjuk a levegőt, 4 másodperc alatt kifolyjuk a levegőt, és 4 másodpercig nem veszünk levegőt. Ez nem azt jelenti, hogy megfulladunk nyilvánvalóan 4 másodpercben, de ez a 4x4-es légzést, ha elvégezzük mondjuk 13-14-szer, ez egy 2-3 perces gyakorlat, pont annyira elég lehet, hogy a pulzusunkat például egy olyan szintre vigye le, amely nem teljesen nyugalmi állapotot tükröz, de elviszi például a negatív gondolatainkat, vagy a nagyon negatív érzeteinket. Próbáljátok ki, ugyanakkor nagyon figyeltek oda, hogy a másodperc hossza az nem ilyen 1-2-3-4 legyen, hanem 1-2-3-4. Tehát ténylegesen tartsuk be ezeket a másodperceket, és ezeket kipróbáljátok, ezt a módszert is, nekem meggyőződésem, hogy segítetek magatoknak negatív stressz esetén is.
Mentális felkészítőimmel dolgoztunk ki egy rövid légzésre fókuszáló autogén tréning programot, ami a versenyeken segített engem. Ez arra volt hivatott, hogy két asszó között az előzőt hátrahagyva, de még azelőtt, hogy elkezdenek felkészülni a következőre, megcsináljam ezt a relaxációs programot, ahol a légzésemre fókuszálok és engedem ellazulni az izmaimat sorra. Ezt viszonylag hamar, 21-22 évesen megtanultam és versenyeken alkalmaztam, de a leghasznosabb a Riói olimpián volt, ahol nagyon kevés időm volt a nyolcaddöntő és a negyeddöntő között, összesen 20 perc állt rendelkezésre, és mindössze 5 perc alatt végeztem el ezt a relaxációs folyamatot. 4 másodperc volt a belégzés, 2 bentartás, 6 másodperc a kilégzés, tehát hogy tényleg nagyon mélyen nyugtassam magamat, és végigmentem az izmaim, az arcizmaimtól kezdve a vállamon, karokon, törzsizmokon át egészen a farizmon, és a láb izmain keresztül az egész testet 5 perc alatt sikerült ellazítanom, és éreztem azt, hogy ez elég volt ahhoz, hogy az előző asszót elfelejtsem, és a negyed döntőre felkészüljön. Az életedben úgy látszik, hogy a sporton kívül van egy másik biztos pont, ez pedig a tanulás, az edukáció, a TFN rekreációs alapszakon, majd atlétika szakedző mesterszakon is végeztél, és hogyha jól tudom, mentél tovább posztgraduális képzésre, és oktatsz is most. Tehát ez egy nagyon komoly kettős életpálya, amit mi egyébként a Magyar Esportok Egyetemi Fórumában szeretnénk propagálni, vinni ennek a hírét, hogy az élsportok készüljenek az exit utáni életre, építsék fel magukat, vagy legalábbis foglalkozzanak ezzel a témával tudatosan. Nagyon jó látni, hogy ez nálad mennyire komolyan megvalósul, viszont ez nyilván együtt jár egyfajta plusz stresszel, akár szorongással is, hiszen neked nem csak a pályán kell teljesítened, hanem az élet más területén.
Katedrád is.
Ez így van, tehát hogy ez fokozza a stresszt az életedbe, vagy épp ellenkezőleg segít, hiszen az egyik, hogyha az egyikkel foglalkozol, akkor ki tudod kapcsolni a másikat.
Ó, nem. Az elején nagyon jól érezted, hogy én félállásban dolgozok most a testnevelési egyetemen, mint adjunktus, és az inkluzív sportoktató egy szakirányú továbbképzést viszek. Most is 17 hallgatóval ez a második évfolyam, akiket próbálok menedzselni, és hát ami nagyon nehéz ebben az oktatás dologban, hogy egyre több helyre kapcsolódok be, és egyre több projektbe szállok be, és igazából nincsen vége ennek a sornak. Szóval az, hogy utána odaérek edzésre, és mindenki kapcs, ez nálam nem működik, mert szerintem én a pályáról azt hozom magammal, hogy nem csak a sportban, hanem most már ugye a munkám területén is mindenben ugye a maximumot szeretném nyújtani, és erre például rá kellett jönnöm, hogy nem fog működni. Szóval, hogy nem tudom megcsinálni, mert tényleg, hogyha ott vagyok edzésen, és még azon gondolkozom, hogy hány e-mailre nem válaszoltam, vagy mit felejtettem el, akkor azt így nem fogom tudni megcsinálni, vagy akár fordítva, hogyha éppen dolgoznom kéne, és azon gondolkozom, hogy ma még be tudtam volna egy gyógytornát iktatni, hogyha most nem dolgoznék ennyit, akkor ez így tényleg nem fog működni, úgyhogy meg kellett találnom egy ilyen egyensúlyt, ami nem mindig működik, nyilván néha felborul, néha van, hogy itt van több dolgom, azért próbálom úgy szervezni, bár azt gondolom, hogy sem amíg hallgató voltam, sem most, hogy már oktató vagyok, ugye ugyanúgy a versenyszezon és a vizsgaidőszak az mindig nálunk nagyon jól tud ütközni, hogyha a fedett pályás idényt, hogyha a szabadtéri idényt nézzük. Úgyhogy ilyen szempontból nem lett könnyebb a dolgom, de próbálom azt, hogy mondjuk a versenyszezonra valamennyire tehermentesítsem magam, és tényleg amit lehet, azt előtte akkor szépen beosztom, meg tudjam csinálni. Mondom, ez van, hogy sikerül, van, hogy nem. De vannak olyan projektek, és vannak olyan feladatok, amit azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egyrészt biztosítsuk a parasport számára a megfelelő szakembereket, az utánpótlást, egy olyan jövőt, ahol mindenkinek olyan edzője, vagy mindenkivel olyan szakember foglalkozik, aki ért ahhoz, amit csinál, az szerintem nagyon-nagyon fontos. Különben nem csinálnám. Szóval azt gondolom, hogy beszélhetünk arról, hogy az élsport és a munka vagy a tanulás megfér egymás mellett, de mindenképpen kell hozni áldozatokat, hogy ez a kettő együtt tudjon működni. És ezt viszont ott meg kell húzni, hogy mondjuk a fizikális vagy mentális egészségünk rámenjen, mert nekem szerintem volt olyan, hogy nagyon-nagyon túlfeszítettem, mert úgy voltam vele, hogy most vagyok fiatal, bevállalom, meg tudom csinálni, majd pihenek később, és nem tudtam, mert egyszerűen kiégtem.
Rengeteg igent mondtál, de most a nemeket
így
kell
van,
szépen
így
megtanulni.
Van, és, nagyon meg kellett tanulnom nemet mondani, még akkor is, hogyha ezt nem mindig értik meg elsőre, és szerintem ez a legnehezebb, hogy végre jutsz odáig, hogy nemet mondj, és akkor utána jön a másik oldalról a visszakozás, jönnek a kérdések, hogy miért mondasz nemet, hiszen annyi mindent el tudsz vállalni. Igen, csak egy idő után már nálam is megtelik az a pohár, és azt gondolom, hogy ha nem tudom visszatölteni magam, egy idő után én sem tudok már miből adni. És ez néha elfogy, és ezt szerintem el kell ismernünk, és fel kell fogni a másoknak is, hogy ez nem egy olyan kút, amiből a végtelenségig tudunk meríteni.
Igen, az fontos, hogy ezt a körülötted lévők is elfogadják. Mire készülsz most, még így, akár ebben a szezonban?
Mikor megérzéseid, azt is mondhatnánk, hiszen előre megéreztél dolgokat. Mi az, ami jön?
Hát nagyon remélem, hogy a 6 métert érzem most már a lábaimban. Ugye 2 centiméter választál most már évek óta, úgyhogy nagyon remélem, hogy ebben a szezonban, vagy most ebben a következő években ez ki is fog jönni, ezen dolgozunk napról napra. Most pénteken lesz az első versenyem, ez inkább egy ilyen felmérő jellegű verseny lesz, egy nem olyan távon, amiben szoktam indulni, és utána itt május végén beindul a versenyszezon, lesz 2 világkupa versenyem, amik hangsúlyosak, és a főversenyünk pedig szeptember végén, október elején világbajnokság lesz Új-Delhiben.
Kívánjuk, hogy úgy sikerüljön, ahogy szeretnéd, és meglegyen az a 6 méter. Így az adás vége felé rátérnénk a gyors kérdésekre. Arra kérlek, hogy minél rövidebben válaszolj az alábbi 3 kérdésre. Mi a legjobb tulajdonságod, ami a versenysportban segített?
Szerintem az, hogy kitartó vagyok.
Mi a legrosszabb, ami visszatartott, visszahúzott?
Hogy makacs is tudok lenni.
Kettő nem valami hasonló dolog?
Pozitív is tud lenni, igen. De azért sok eset szerintem negatívum, makacs. És talán néha egy rugalmatlanság is tud hozzá társulni, hogyha nem úgy vannak a dolgok, ahogy én szeretem, akkor.
Szuper. És mi az egy dolog, amit megváltoztatnál a pályafutásodban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nem sok mindent változtatnék, amúgy talán sokkal hamarabb helyezném saját magamat, és azt, hogy mire van szükségem előtérbe.
Értelek. Az utolsó feladatunk pedig az, hogy a következő vendégünknek tegyél fel egy kérdést, ha szeretnél. Ő nem más, mint Walter Attila. Mit kérdeznél tőle?
Azt szeretném kérdezni Attilától, hogyha nem azt a foglalkozást űzni, és mondjuk nem is a Grintában dolgozna, akkor mit választana, milyen foglalkozást választana egy napra, egy hónapra és egy évre?
Nagyszerű, meg fogjuk tőle kérdezni. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, Luca, remélem, hogy elveszted a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, hogy itt láttam.
Köszönjük szépen.
Ezzel zárnánk a mai adást, remélem, hogy mindenkinek tetszett, ha így van, iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek a HVG és a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumának social media felületeit, osszátok meg a gondolataitokat, és természetesen tartsatok velünk legközelebb is, mert tudjátok, a siker fejben dől el. Ez volt a Penge, maradjatok élesek!